teljesen el van lehetetlenítve a munkánk, ami nem csak egyszerűen abból áll, hogy nincs pénz, mert az egy szegmense ennek csak, hanem egy csomó olyan megalázó és méltatlan helyzetből, dologból, ami egyszerűen az embernek az önbecsülését és a napi jókedvét teszi tönkre.
Jó napot kívánok, Nagy András vagyok, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Ez alkalommal a stúdióban a vendégünk Szabó Réka, aki a Tünet Együttesnek volt a rendezője, alapítója. Milyen pontosan, Réka?
Hát a művészeti vezetője. Művészeti vezető. Ezt, igen.
Mi van most? Mert hogy a Tünet Együttes, talán a nézők is ismerik a Tünet Együttes történetét, a kulturális élet egyik meghatározó képződménye, társulata volt nagyon-nagyon sok éven keresztül, és nem csak Budapesten, hanem gyakorlatilag nemzetközi szinten, és most már nincs. Miért nincs? Mi történt azóta?
Hát igen, szóval ugye 20 évig volt a Tünet Együttes, ami egy független táncszínházi csapat, és nem egészen azt mondom, hogy nincs. Tehát ugye júniusban egy hihetetlen nagyszabású búcsú keretében hibernáltuk magunkat, ami azt jelenti, hogy abban még azért benne van annak az esélye, hogy egyszer csak lesz tavasz, és fölolvadunk, és újra leszünk. De most jelen pillanatban valóban szüneteltetjük magunkat, úgyhogy én mostanában így írom alá a nevemet, hogy Szünet Együttes, Szabó Réka Szünet Együttes.
Ez is jó, mert a szünetnek is mindig van egy szerepe az alkotási
Abszolút,
folyamatban.
Igen.
Mi vezetett el idáig?
Szóval ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és egy csomó belső és külső ok fonódik itt össze, amik igazából nem elválaszthatóak egymásra, mert nyilván meg lehet kérdezni, hogy mi lenne, ha egy normális országban élnénk, akkor vajon ugyanazok a lelki vagy belső folyamatok játszottak volna le, nyilván nem. De azért az én személyiségemnek is van abban szerepe, hogy végül is én azért egy nagyon szar állapotba kerültem, keserű ember lettem, azt hiszem. És ez egy olyan nehéz állapot volt, amiben egy csomó szerepe van annak a méltatlan helyzetnek, amiben küszködünk igazából, és végül is folyamatosan azt éljük át, hogy az az érték, amit teremtünk, az nem érték, és hogy teljesen el van lehetetlenítve a munkánk, ami nem csak egyszerűen abból áll, hogy nincs pénz, mert az egy szegmense ennek csak, hanem egy csomó olyan megalázó és méltatlan helyzetből, dologból, ami egyszerűen az embernek az önbecsülését és a napi jókedvét teszi tönkre.
Tudsz mondani egy példát esetleg?
Hát például most, ami elsőre eszembe jutott, az, hogy a bürokratikus terhek, azok olyanná nőttek, tehát, hogy amikor neked azt kell bizonygatni, hogy mondok egy vicceset, az NK-ban nem lehet fehér neműt elszámolni kosztümként. Ugye a magyar kortárs táncélet mondjuk 80%-a sokszor, tehát a fehér nemű az egy nagyon fontos szereplője az előadásnak. Nem hiszik el, hogy tehát ez a dolog, hogy nem hiszik el, hogy te, tehát hogy mit tudom én, hogy te megtartottál egy beavató foglalkozást, arról rettentő sok fénykép bizonyíték kell, amit ugye mai eszközökkel persze lehet, ha ne hamisítani is akár, vagy hogy nem tudom, vagy hogy neked szórólapot kell csatolni egy előadásról abba a korba, amikor föl kell menni a trafó. Szóval, hogy olyan dolgok, amik hihetetlen mennyiségű energiát fogyasztanak, és egy olyan pici társulat, ugye egy független társulatról beszélünk, akinek nincsen apparátusa, tehát ugye ez volt az egyik legnagyobb probléma, hogy nem lehet egyszerűen egy háttércsapatot motiválni, mert annyira értelmetlen a feladat, amit el kell végezni, és annyira nevetséges, hogy egy 7 forintos számla után ugyanannyi terhek teher van, bürokratikus teher, mint a 13 milliós számlán, csak ugye nálunk viszonylag ritka a 13 milliós számla, inkább a 7 forintos a jellemző, és azért az nagyon, tehát hogy mondjam, ez egy idegörlő dolog, hogy az, hogy ezt a 7 forintot, tehát tényleg...
És ezt szó szerint értsem egyébként ezt a 7
szerint,
forintos?
Ezt szó szerint érts, tehát hogyha én el akarok számolni egy pályázathoz egy 7 forintos számlát, akkor az szerintem annak az ilyen, tehát hogyha forintba kifejeznénk, hogy mibe kerül azt elszámolni, az szerintem ennek a 10-20-szorosa legalább. Az az idő, ugye, amíg valaki azzal a számlával foglalkozik, lefénymásolja, beszkenneli, aláíratja 8-szor, 13 pecsétet üt rá, stb. Tehát, hogy ezek olyan, és nem tudom, hogy ebbe tudatosság van-e, inkább azt gondolom, hogy a kormány nyon, ezt nagyon érzem ezt a dolgot, hogy igazából nem bízik, tehát a bizalomnak a teljes hiánya, hogy az emberek az életszerűtlenségig nem hiszi el, hogy valaki dolgozik, belső motivációból dolgozik, és hogy létre akar hozni dolgot, és csinálni akar valamit, és szabályosan jár el, és nem tudom, nem lopni, csalni, hazudni akar. Tehát folyamatosan a rendszer úgy van kialakítva, hogy az van feltételezve, hogy te lopni, csalni, hazudni akarsz, és nem akarsz, és meg akarod úszni a munkát. Nem tudom, hogy válaszoltam-e arra a kérdésedre, hogy a belső motivál, vagy hogy mi az, mik ezek a méltatlan helyzetek.
Hát ez szerintem bőven illusztrálja, amiket elmondtál. Volt egy előadásotok is, tünetegyüttes címet viselt, így szerintelenül a trafóban. Ott Pap Éva remekül meg is őrült abban a könyvelős jelenetben. Akkor ez szerint egyáltalán egy valóságtól elrugaszkodott valóság, amit ott megmutattatok.
Dehogy is, hát az abszolút a valóság, igen. Hát erről nagyon hosszan tudnék ám mesélni, de nem hiszem, hogy ez annyira érdekes, hogy milyen érzés. Egyáltalán a felületek, ahogy ki vannak alakítva, tehát hogy az a felület, ami mondjuk pályázni kell, az mondjuk 2 évig úgy volt, hogy nem lehetett ám, tehát hogy beléptél egy helyre, és akkor nagyon gyorsnak kellett lenni, mert hogyha nem, tehát folyton kidobott a rendszer, és nem tudtad elmenteni, amit addig kitöltöttél. Tehát azt a mázlit kellett elérni, hogy épp olyan sokáig bent tudj maradni, hogy végigérj a kérdőiven, és volt, hogy 223-szor kellett újra kezdeni kitölteni az adatot, mert... Tehát, hogy egyszerűen szakszerűtlen, végig gondolatlan, átláthatatlan, nem tudod, kik döntenek rólad, nem tudod, milyen szempontok alapján döntenek. Nem tudom, szóval nagyon-nagyon sok. Arról nem beszélve, hogy nyilván ez a szívesség alapon, vagy kevés pénzért dolgoz nekem, léci. Ennek van egy bája egy ideig, és aztán egy idő után valahogy
már... A szívességbank.
Hát igen, meg egyszerűen annyira rossz érzés. Aha. Tehát annyira rossz érzés. És azt gondolom, hogy akikkel én dolgozom, azok nagyon minőségi munkát végeznek, és olyan értéket teremtenek, amit én úgy szeretnék megfizetni.
Uh-huh. Tehát ez egy hosszú folyamat eredménye volt, aztán végül kimondatott, hogy ennyi volt, és nincs tovább. Ezen a bizonyos előadáson, amit említettem, a Tünet Együttes című előadáson, nagyon megkapó volt, vagy nagyon megható volt. Felvételen kívül beszéltünk erről, hogy a közönséget szavaztattátok, hogy menjünk, vagy maradjunk, hogy legyen-e tünet együttes, vagy ne. De akkor ezek szerint az opció győzött, hogy ne legyen. Most viszont akkor mi van? Mi lett a társulattal? Mindenki ment a Szél Rózsa minden irányába, és akkor próbál más produkcióknál dolgozni, vagy akár folytatjátok a tornaórákat, ahogy ti hívjátok, ez egy tök jó dolog egyébként, erről majd beszélj, kérlek. Mit tud csinálni egyáltalán egy táncos azután, hogy vége a... Táncos perjel színész, bocsánat, azután, hogy vége a társulatnak?
Ezt azért úgy kell elképzelni, ami tényleg egy hosszú folyamat. Tehát ugye a Tünet Együttes a fénykorában volt 7 állandó tagja, ami azt jelentette, hogy 7 művész állandó tagja, havi szinten fizetést tudott kapni. És egy valódi műhely, egy folyamatos munka tudott történni, és ezen kívül meg rengeteg külsős. Tehát hihetetlen mennyiségű külsőssel dolgozunk mindenféle területről, tehát vizuális művészek, zenészek, programozók, kosztümtervezők, stb. És drámapedagógus, tehát hogy nagyon sokféle dolgot csináltunk, nem csak egyszerűen előadásokat hoztunk létre, hanem azt gondolom, hogy mi valódban folyamatosan arról gondolkodtunk, hogy tehát a világ ütőerén próbáltuk tartani az ujjunkat, és arra reflektálni, amiben élünk, amiben vagyunk, nagyon alanyi dolgokat csináltunk, ami azt jelenti, hogy akár nagyon személyes, vagy nagyon személyesen társadalmi kérdésekkel foglalkoztunk. És azért az évek alatt, tehát ugye a rendszerváltás, tehát a 2010 utáni időkben, tehát hogy onnantól egy nagyon drasztikus leépülés vette kezdetét, és hát szép, tehát ez borzasztó fájdalmas volt, meg kellett válni a tagoktól, ugye, ja, és ugye ezen kívül egy háttérstáb, egy 4 fős háttérstáb volt, tehát akkor 11 ember élt kvázi a tünet együttesből részben, mert azért persze ebből nem lehetett sose igazán megélni. De hát aztán az évek folyamán, tehát a végére már, már csak én kaptam valamicske fizetést, meg két ember a háttérben, meg egy picike valamicskét, a kettő alapítótag, aki a 20 éven velem maradt. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon leépült, ez nem arról van szó, hogy volt egy működő, nem tudom mi, ami most megszűnt, hanem igazából ez egy folyamat volt, amiben egyszer csak szerintem igazából kimondtuk azt, ami van. Igazából az van, hogy nem vagyunk. Abban az értelemben nem vagyunk, ahogy egy társulat méltó módon létezni tud. Uh-huh. És hát azok az, hogy mi történik a független területen a táncosokkal, színészekkel, ők, hát mindenki mást csinál, de hát a legtöbben vagy elhagyják az országot, vagy kitanulnak valami szakmát, nem tudok olyanról, aki most kőfaragónak tanul, van olyan, aki asztalosnak, van olyan, aki elmegy egy iskolába drámaórát tartani,
tehát
mindenki valahogy megpróbálja megoldani. Hát ugye mindig ott vannak a reklámok, azok vannak, mint megélhetési forma, de hát ezek ugye nem kiszámíthatóak. A filmbe bizonyos ilyen epizód, statiszta szerepek, amik ilyen külföldi filmekben, amik még mindig hát messze sokkal jobban fizet, mint mondjuk bármi ugyanannyi időt igénybe vevő művészi tevékenység. Úgyhogy hát ez a helyzet. Ez a helyzet. A többiekkel.
Velem, és veled?
Igen. Én, amikor júniusban visszaértünk a Trafóból, a Jurányiban van egy stúdiónk, és oda úgy, ahogy volt, leánytuk az összes hihetetlen mennyiségű díszletet, meg minden cuccot a kis raktárunkba, meg az irodánkba. Én akkor így kiléptem, és elmentem úgy, hogy végül is szeptember 4-én jöttem vissza, és igyekeztem teljesen kiszakadni ebből.
Sikerült?
Aha, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon elmentem messzire, nagyon, meg hosszabb időre, amit nagyon rég nem csináltam. És nagyon jó ez a távolság, meg ez a tér, ami kezd kialakulni. Azért ez egy nagyon félelmetes állapot, mert igazából tudod, kérdezted, hogy én ki vagyok, és akkor én majdnem azt mondtam, hogy hát én vagyok a tünet együttes. Annyira összefonódik az emberben az, hogy tehát az identitásonak olyan kiszakíthatatlan része a tünet, ugye, ami 20 évig tényleg egy olyan meghatározó dolog, hogy igazából már nem is tudtam, hogy akkor ki a Szabó Réka. És tulajdonképpen az, hogy minden cselekedet, meg minden dolog, meg minden küzdelem azért az a tünetért volt, ami valami eszme is, vagy valami igen, hogy
Szóval minden más alárendelődött.
Hogy minden más alárendelődött, és most azt érzem, tehát, hogy ugye folyamatosan ez egy közösségi döntés volt, bár én álltam elő januárban azzal a többieknek, hogy én ezt szeretném, de onnantól még nagyon sokat beszélgettünk, mire eldöntöttük, hogy ez lesz, vagy végül is így mindenki belenyugodott, meg elfogadta, meg volt, aki egyetértett eleve. Hogy nagyon, nagyon jó érzés most nem munkáltatónak lenni, nem próbálni egy olyan dolgot csinálni, amit nem lehet igazából most csinálni, hanem egy picit teret adni magamnak, és visszaérkezni önmagamba, hogy én ki vagyok, én mit akarok, mik a cselekvési tereim. Szóval, hogy mondjam, én nem akartam már keserű ember lenni. És ez a folytonos, nagyon nehéz lét, ez nagyon felőrli az ember, tehát folytonosan ez a frusztrált, tehetetlen állapot, amiben az ember azt érzi, hogy nem tudok mit csinálni, nem tudok mit kitalálni, úgyse hiszem el, hogy amit teszek, az bármit változtat, vagy bármit csinál, hogy egyszerűen muszáj hátralépni, és azt mondani, hogy vagyunk egy helyzetben, ami van. Én nem fogom tudni megdönteni az Orbán rezsimet, nem tudok egy másfajta országot teremteni, ebbe az országba élek jelen pillanatban, és most nézem meg, hogy mi az, amit én most itt úgy tudok csinálni, hogy annak értelmét látom, amihez motivációt tudok találni, amiben örömömet lelem, ami
ők a számlákat is kifizeti. Bocs, hogy ilyen csúnyán lekerekítve, de ez is egy szempont.
Ezt nem tudom. Tehát nem tudom, igazából nem tudom, hogy ez mennyi. Tehát, hogy hál' Istennek nekem van egy olyan szociális háló, meg egy olyan családba született. Én nem fogok, ha csak nem tudom, mi nem történik, nem vagyok egzisztenciálisan nagyon bizonytalan helyzetben. Egyébként ezért is tudtam a tünetet ilyen sokáig csinálni, vagy hogy mondjam, tehát, hogy szerintem ez hozzátartozik ahhoz, hogy ezt a luxust megengedhettem magamnak. De... Szóval, hogy a pénz az nem úgy érdekel, vagy hogy mondjam, én nem akarok gazdag lenni, hanem csak egyszerűen, tehát én szívesen dolgozom akár ingyen is egy olyan dologért, amiben hiszek, és ami motivál, és ami engem visz valahova, úgy érzem.
Azt akartam kérdezni, miközben mondtad, hogy nem akarod, mert nem akarjátok, nem is tudjátok megdönteni az Orbán rendszert, hogy a nehézségeivel együtt, amit ugye a tünet együttes feloszlása is mutat, ez azért egy nagyon gyümölcsöző időszak tud lenni, nem? Tehát rohadt inspiratív az, amikor egy ilyen örkényi környezetben élsz, vagy gyakorlatilag itt a bizarnak az élet egyes területein olyan szintjét éljük meg minden nap, hogy abból akár születhetne is valami, szerinted?
Ez biztosan így van. Én azért egy olyan állapotba kerültem már az utolsó években, amikor azt éreztem, hogy nem tám a motivációt arra, nem tudok mit megfogalmazni. Én azért mindig nagyon durvát fogok mondani, hogy én bennem azért folyamatosan működik az, hogy... Na most azt akartam mondani, hogy a Remény Színházát akarom csinálni, mert hogy ugye Vinyánszky jön mindig ezzel, és hogy hát nagyon vicces, hogy most ezt mondom, de hogyha egy előadás azért szerintem akkor baromi jó, hogyha azért az tud valamit nyújtani, tehát valami feltöltést, valamit megmozdít, és valami feltölt ad, és nem csak lenyom azt.
Aha, tehát ez egy nehézség, hogy egyúttal reflektálni arra, ami körülöttünk van, és feltölteni.
Tehát, hogy mi az, amit ebből jókedvűen meg tudok fogalmazni, vagy azzal a játékossággal, vagy hogy nem tudom, én megőrülök már attól, amikor így a kardunkba dőlünk, és egyszerűen csak szenvedünk. És én elérkeztem egy olyan pontra, amikor nem annyira láttam azt, hogy itt minek lehet örülni. Uh-huh. Egy napban akár, vagy hogyha perspektívát próbálom elképzelni, hogy De hát ez már szerintem egy pszichés személyes kérdés, és ebből iszonyú nagyon jó, hogy ebből ki tudtam lépni, és én azt éreztem, hogy nem tudok magamnak igazából teret teremteni, vagy változást elérni úgy, hogy a keret, tehát a szisztemet megtartom már, mint a tünetegyüttes, mint intézményt. Uh-huh. Úgyhogy ez tök jó volt most így lerakni. Nagyon jó érzés az, hogy ott van azért az is, hogy ez felolvadhat, és újra lehet. Az emberek, akikkel végigcsináltam ezt a búcsúzás folyamatot, ővelük nem az történt, hogy meguntuk egymást, nem szeretjük egymást, nem tudom, hanem ez egy nagyon inspiráló és harmonikus folyamat volt, ahogy ezt végigcsináltuk, ezt az egész búcsút, és ezek a 20 éves művészi kapcsolatok, ezek nem olyanok, amik elhalnak így egyik napról a másikra, nem tudom, hogy vannak.
Uh-huh. Hogyan kezdődött ez az egész 20 évvel ezelőtt? És mi a te személyes történeted? Sokan tudják, de sokan talán nem. Te nem, hogy mondjam, művészi iskolát végzett művészként kerültél ebbe a közegbe, ha jól tudom, hanem valami egészen más területről. És honnan jött ez az egész? Kikkel ültetek le, mikor 20 évvel ezelőtt, hogy hát akkor kéne csinálni valamit?
Igen, muszáj még a valódi rendszerváltás elé menni, mert én akkor voltam középiskolás, és még a kommunista érában, amikor igazából nem volt még, illegális volt modern tánctechnikákat tanítani, mert csak klasszikus balett és néptánc létezett, ide tartunk most visszafele. Tehát én szertornász voltam, és imádtam mozogni, miközben aztán a matek jól ment, és akkor matek volt, mentem tanulni az ELTÉ-re. De közben mégiscsak rátaláltam egy olyan helyre, aminek az volt a neve, hogy akrobatikus revütáncos képző. És ezt azok a táncosok működtették, akik már nyugaton fölcsipegettek, tehát jártak nyugatra néptánc vagy balett vonalon, és fölcsipegették ezeket a nagyon új, modern tánctechnikák alapjait, és akkor ezen az álnéven létrehoztak egy iskolát, amiben ezt elkezdték tanítani, és a kormányzatnak az volt mondva, hogy hát ugye azért vannak itt ezek a revütáncosok, és hogy hát azokat is képezni kéne valahol, és akkor...
És bekajolták,
és ezen a címszó alatt igazából fantasztikus mesterek tanítottak nagyon újszerű táncot. Tehát, hogy ez csak, hogy egy gondolatot hagy mondjak, hogy a klasszikus balettben ugye az ember úgy képzel, hogy az embernek tengelye van, és minden a körül forog, tehát azt tanulod meg. És hogy ez egy ilyen revelatív gondolat volt, hogy nem, a testnek egy központja van, és onnantól kezdve, hogy központod van, egész más mozgások fognak felépülni abból a rendszerből, mint a balettből. És ezek nekem, hát én első látásra szerelmes lettem valahogy ebbe az egész millióbe, és nekem a tánc nagyon fontos lett, de hát aztán jött az egyetem, ráadásul lett egy súlyos sérülésem, egy keresztszalagszakadásom, stb. De aztán ott jött a fordulópont, amikor egyszer csak a rendszerváltás után már, amikor elkezdett ez az egész terület hihetetlenül virágozni és fejlődni, meghívta egy szervezet, Rui Ortát, egy nagyon híres portugál koreográfus, hogy magyar táncosokkal csináljon egy darabot. És akkor ott sok balettintézetet végzett, profi táncos mellett, én is elmentem erre a válogatásra, és hát a Rui Orta beválogatott ebbe a csapatba, és hát én addig ugye egy teljesen hát amatőrként hihetetlenül intenzíven tanultam táncolni, de mégiscsak egy amatőr táncos voltam, és ez volt az első pillanat, amikor hát ez egy fantasztikus élmény volt, hogy én elhittem, hogy én nekem ez egy perspektíva lehet, hogy én táncolok. De hát aztán elkezdtem tanítani a Műszaki Egyetemen, ahol egyébként a mai napig tanítok matematikát, de közben a tánc az mindig egyre fontosabb lett, és akkor mindig elszólított a matektól, és eleinte mindenféle független előadásban táncosként dolgoztam Magyarországon, sok mindenkivel, aztán külföldön is több produkcióban voltam, és aztán elég hamar elkezdtem saját kis előadásokkal próbálkozni, és mindig mondtam, hogy nekem sose lesz társulatom, mert én azt gondoltam, hogy hát, hogy azok bezárulnak, és hogy egyfajta esztétikát ismételgetnek ugyanazokkal az emberekkel, szóval és én ettől, ezt rettentően féltem ettől. Igen. Egészen addig, amíg volt egy előadás, amiben egy olyan csapat jött, ez a Karc című előadásunk volt, Szabad ötletek színészekre és táncosokra, amiben egy olyan csapat jött össze, és egy olyan egyedi nyelvvel, színpadi nyelvvel kísérleteztünk, és úgy érzem, hogy fedeztünk fel együtt, színészek és táncosok együtt voltak a színpadon. Ez ma már nem tűnik olyan nagyon revelatívnak, de akkor 2004-ben azért erre nem volt olyan sok példa még Magyarországon, és egy olyan érdekes előadás született, amiben a szöveg, a mozgás egy teljesen egyenlő szerepet kapott, és nem egy ilyen klasszikus lineáris történetet mesélt el, hanem sokkal inkább ilyen kis darabokból összeálló spirális dramaturgiára épülő előadás született, amiben sokkal szabadabb asszociációkon keresztül jársz körbe egy témát, amikor úgy éreztem, hogy én ezekkel az emberekkel szeretnék újra és újra együtt dolgozni, és egy hosszabb úton tovább
menni. És nyilván
menni.
Az emberek is úgy érezték.
És az emberek is úgy érezték, és egyszerűen azt éreztem, hogy ja, hát egy előadás, az egy előadás. Mert egész addig úgy éreztem, hogy az előadás, az maga a végcél. Tehát nincs tovább, van egy ötletem, és akkor arra összehívok egy csapatot, és ott a végcél. De egy idő után úgy éreztem, hogy nem, egy hosszú út van, amin az előadások azok csak állomások, és tehát egy más perspektíva nyílt ezzel, és akkor hát így született a Tünet Együttes, mondjuk 2 évig kerestük a nevünket, mert eleinte még Szabó Réka és társulaton voltunk, de aztán
milyen opciók futottak
szép,
még?
Szép lassan, hát Szabó család, Prím csoport,
okay.
Ami a matematikából egy érdekes fogalom. Sok minden volt, de az nagyon vicces volt, igen, az alsóörsi strandon a Per Krisztián fejéből pattant ki végül is a Tünet Együttes szó, aki nekem állandó alkotótársam volt egy idő után, és akkor ez lesöpörte az összes többi felejthető ötletet.
Utólag is gratulálok. Igen. Ez a legjobb.
Igen, szerintem is. De az olyan volt, hogy kimondta, és akkor tehát addig már nem tudom, mi mennyit vitatkoztunk, hogy akkor ez vagy az, de most már szavazni kell, most már nem tudom. És akkor ezt így kimondt, és akkor tudtuk, hogy hát ez a nevünk.
Nem volt a pályafutásotok során feszültség vagy dilemma abból, amire előbb utaltál is, hogy most ilyen klasszikus színházként működtök, vagy inkább tánccsapatként működtök, vagy melyik kerül elő térbe, vagy melyik esik nagyobb súllyal alatba. Nem volt sose ilyen? Mindig megtaláltátok a megfelelő egyensúlyt?
Hát igazából azért az volt, hogy az előadások alapötletei többnyire azokat én hoztam. És nem tudom, hogy hát valódi feszültség, nem tudom. Igazából bennem zajlott egy ilyen hullámzás, tehát hogyha nagyon verbális darabot csináltam, akkor úgy éreztem, hogy én most már nem elég a szóból, és miért nem csak a mozdulat, és szóval, hogy nagyon sokféle helyen jártunk ilyen műfaji szempontból, de hát a Száz Dániel, őt meg kell említenem, ő az kezdetektől velem volt, és mondjuk ha a konfliktusra beszélek, akkor mivel ő volt a legközelebbi mondjuk ilyen alkotótárs, vagy művészi, nem tudom, vitapartner, nem is azon, hogy nem annyira műfaji dolgokon, hanem hogy hogyan kéne megközelíteni, vagy hogy inkább, hogy mi a munkamódszer, hogy mindig az volt az érzés, hogy olyan, mintha előről kezdenénk minden próbafolyamat egy ilyen tiszta lap, ahonnan én elvetek minden addigi dolgot, tapasztalatot. Szóval, nem tudom, hát én szeretem a vitákat, vagy hogy mondjam. Tehát én nagyon szeretek olyan emberekkel dolgozni, akikkel lehet vitatkozni.
Hát igen, abból jön létre valami új, ez biztos.
Igen.
És mindig sikerült is kb. Megújulnotok. Ez
nagyon különböző előadásaink vannak. Tehát nagyon sokan egyébként ezért a tünetet úgy érzem, hogy nem is kötik össze. Tehát ugye a kommunikáció, az is egy olyan dolog, amitől nagyon el lehet fáradni a mai világban, hogy hogyan kommunikálod magad. De hogy sokszor az volt az érzésünk, hogy előadásainknak vannak közönségei, és nem nekünk, és hogy ezek a közönségek nem érnek össze. Tehát aki például ismeri, vagy tudja, hogy mi csináltuk a Sóvirágot a Víg Színháznak házi színpadán, a Fahidi Évával, meg a Cuhorka Emesével, na, ő nem biztos, hogy eljött a Tünet Együttes című előadásra a Trafó Pincébe, vagy az Örkénybe játszottuk az utolsó évadban. Vagy nem biztos, hogy vagy aki eljött a Kucok című gyerek előadásunkra, ami egy óvodásoknak szóló interaktív játék, egész különleges, vagy szóval minden esetre nem egy szokványos előadás. Hát ő nem biztos, hogy a Nothing Personal című előadása eljött, ami meg a kiégésről és Per Krisztiánnal a színpadon a költészet, a mozgás és a verbalitás határán játszó előadás. Szóval, hogy mondjam, nagyon nehéz volt minket definiálni.
Ez nagyon fura, hogy előadásokhoz kapcsolódott a közönségetek, nem? Szóval erre nem is nagyon tudok példát. Mi volt a legnagyobb durranás a 20 év során? Melyik előadásra vagy egyrészt a legbüszkébb, azon túl, hogy nyilván az összesre, de hogy mondjuk melyiket játszottátok a legtovább?
Hát a Sóvirág az 95-ször ment. Nem tudok ilyen számokat sajnos a minden előadásunk, de azért nem tudom, szerintem a Kucok is nagyon, nagyon sokat ment. A Véletlen című előadás, ami az egyik első előadásunk, még amiben a Mérő László, Van Csődön matematikusok szerepeltek, és az 10 évig ment. Nem tudom pontosan hányszor játszottuk el, de...
Az azért elég komoly. Tehát az már ilyen kőszínházi.
Igen. És hát ugye, amik nagyon sokan ismernek, ugye ez a film, a Létezés eufóriája című dokumentumfilm, ami a Sóvirág próba folyamatából készült, de például ott van az Éjszaka csodái, ami a Vörös Sándor vers így lett előadásunk, az, ami meg egy vizuális topzódás a G. Szabó Hunorék zenéjével, és aki a Qualitonsnak a frontembere, és élőzenével, és igen, hát nem tudom azt is, én nem tudok ilyen számokat, de hogy tudom, hogy például az egy előadás, azt a trafósok mindig mondták, hogy hát ők nem tudnak ilyen táncelőadást, ami, mit tudom én, 4 évadon keresztül telt házal megy a trafóba. Tehát, hogy igen, nagyon durva volt, hogy sokszor szerintem nem is biztos, hogy megjegyezték az emberek azt a nevet, hogy tünetegyüttes, hanem hát tudod, az Éjszaka csodái.
Aha.
Vagy tudod, a Sóvirág, a Víg Színházban. Tehát most például meghalt az Éva, ugye a Fahidi Éva, most hétfőn temettük, és a halála napján lement a nem is tudom milyen híradóba, hogy a Víg Színház előadása, a Sóvirág.
Ez azért fájt.
Fájt, igen.
Aha.
Fájt.
De ezt ti rosszul csináltátok? Ez azért volt? Nem tudatosítottátok a közönségbe, hogy ez
tudom.
Is mi vagyunk?
Hát nehéz tudatosítani, mert hogy tudatosítod? Nem tudom. Nyilván bénák is voltunk, meg nyilván az is van, hogy nincs humán kapacitás, tehát hogy nincs pénz, és az, hogy nincs pénz, annak mondjuk az következménye, hogy egy jó kommunikációs szakembert, akinek a fizetése a munkaerőpiacon az egekben van, az hogy fizeted meg, és hogyan motiválod erre a munkára. Szóval ez például nagyon nehéz.
Uh-huh. Uh-huh. Ha már szóba jött a Sóvirágok és a Létezés eufóriája, az azért adott nektek egy ilyen óriási lökést. Aki esetleg nem látta, az előadás Fahidi Évával készül, Fahidi Éva és Cuhorka Emese koprodukciója, vagy hát ilyen duettje.
Duettje.
Éva egy idős holokauszt túlélő hölgy volt, azért volt, mert tényleg sajnos most halt meg a közelmúltban, és az ő életét, az ő ambícióit a táncon keresztül bemutatta. Szóval ez azért, ez a film is ütött akkor át, hogy a Tünet Együttesnek azért ez adta a lovat alátok rendesen, nem? Vagy ennek nem éreztétek semmiféle megnyilvánulását?
Hát nem tudom. Szóval ugye én nem, nagyon nem éreztem. Hát a sajtófigyelmet azt éreztem, tehát annak az biztos, hogy az nagyon-nagyon erős visszhangot kapott a sajtóban, de mondjuk így támogatás szinten, vagy lehetőségek szintjén, én nem tudok olyat mondani, hogy emiatt volt. Azért az fura érzés hazajönni Szarajevóból, ugye a Vörös Szőnyegről, ahol az emberi jogi díjat mondjuk elnyertünk, meg számtalan díjat elnyertünk Európában, meg nem csak Európában, és akkor az olyan fura érzés onnan így hazaérkezni a magyar valóságba, és szóval ezt a szakadékot, ezt nagyon nehéz az embernek helyre rakni magában. Tehát, hogy ez egyszerűen csak nehéz megküzdeni, hogy mennyire mást kapsz ott, és mennyire más a helyzet itt. Szóval, ez van.
Hát igen. Ilyen balkáni zenbuddhizmus, nem? Hát akkor ez van.
Hát ez van. Ez van, igen. Nyilván az se lenne könnyű, szóval nyilván fölmerül az, hogy külföldre menni, de nyilván...
Neked személyesen van ilyen ambíciód?
Hát felmerül, de igazából onnan sincs mondjuk úgy hívás, hogy gyere Réka, adunk pénzt, csináld itt a művészetedet, és valósítsd meg az ötleteidet, hát ilyen nincs sehol. Ezt a telefont még várom, üzenem innen mindenkinek.
Árut feltölteni meg lehet, hogy nem a legjobb opció.
Nem akarok árut feltölteni, igen.
Ja.
Nem, én szeretnék olyan dolgot csinálni, amivel olyan értéket tudok teremteni, amiben hiszek.
Előbb már szóba került, hogy csináltatok ilyen tornaórákat a próbahelyen. Tudom, a próbahelyen. Ez miről szól?
Oké. Hát elmondom, hogy mi van most, mert azért van valami, tehát nem az van, hogy nincs semmi. A Jurányiba most még megvan a stúdió, azt még meg tudom tartani, benne vagyok egy Kreatív Európa projektben, ebben az évadban, 5 ország együttműködésével. Ezen a próbahelyen valóban csináljuk a reggeli tornákat, ami egy fantasztikus dolog. Minden hétfő szerda péntek reggel 9-től várunk mindenkit szeretettel egy 70 perces órára, és onnan jövök egyébként ma. És egy nagy, hát szóval igazából azt akarom mondani, hogy a mozgás, az abban én nagyon hiszek, hogy az nagyon jó dolog, hogy a testünkkel kapcsolatban lenni, érteni azt a nonverbális kommunikációk, az érintés, a mozdulatok kifejező ereje, ez számomra egy olyan fontos dolog, amit szeretnék megtartani, mint értékközvetítő. Úgyhogy csináljuk ezeket a reggeli tornákat, és ebben az évadban amúgy alapvetően a nevelés, oktatás, tehát olyan dolgokba teszem az energiáimat, ami ehhez a területhez kapcsolódik, civilekkel fog dolgozni, ennek a Kreatív Európa projektnek a keretében, civilekkel és profikkal vegyesen, a gyász tematikájában, és veszteség, mondjuk inkább...
Lazán kapcsolódik a magyar oktatási rendszerhez?
Lazán kapcsolódik, igen. Most igazából két célcsoporton gondolkozom, hogy velük szeretnék dolgozni. Az egyik azok olyan emberekkel, akik a hivatásukat elvesztették Magyarországon, és ez egyszerűen a hivatás elvesztésének a veszteségével teremteni olyan közösségi teret, amiből valami pozitív dolog is tud születni a veszteség megélésé túl, vagy hogy mondjam, vagy abból azon túllépve, vagy abból kinőve, hogy teret adjunk annak, hogy egy közösségi teret, ahol meg lehet élni ezt, mint veszteség, és azt tovább lehet valahogy vinni.
Ez már aktivizmus, nem?
Hát figyelj, ez most az van, hogy ja, nem tegeződünk, akkor magához, nem tudom.
Miért te megöregedtem?
Ja, nem csak, mint hogyha az elején
te magázodva. Nem, tegeződtünk végig.
Tegeződtünk végig, jó van. Oké, hogy nem tudom, hogy
nincs vele baj, tehát nem kritikaként mondom.
Csak igen, hogy... nem, hát hogy ez teret ad, ez a projekt, teret ad nekem arra, hogy ilyet csinálhassak, és akkor engem ez izgat most nagyon, mert azt gondolom, hogy nagyon sok ember van Magyarországon, aki külső hatásra elvesztette azt a missziót, ami tulajdonképpen őt belülről nagyon erősen hajtotta, motiválta egész életében. A másik meg nagyon érdekelne a gyászveszteség témakörben egy óvodás korosztályú csoport, mégpedig azért, mert azt gondolom, hogy a gyász és a veszteség az hihetetlen tabu téma Magyarországon, tehát hogy nagyon-nagyon nem beszélünk a halálról, nincs a halál a horizontunkba. És ez a korosztály szerintem hihetetlen nyíltan tud ehhez még fordulni, ehhez a témához, és nagyon erősen kapcsolódik valami olyan misztikus varázsvilághoz, amiben könnyen, még vannak misztikus eszközei arra, hogy segítsen a gyász feldolgozásban. Uh-huh. Amiket szerintem felnőtt korra mi többnyire elvesztünk, és közben ezek szerintem nagyon fontosak.
És ez téged most személyesen mozgat? Tehát ez az mondjuk az egyik terület, ami foglalkoztat, az elmúlás?
Hát mindenképp foglalkoztat mind a két téma, tehát az első is, és igazából igen, foglalkoztat, bár ezt készen kaptam a projekttel, hogy mondjam, tehát ez volt a projektnek a témája, de abszolút mozgat.
Uh-huh. Jó, ha megvan a recepted, akkor majd dobd át, létszi
nekem. Hát gyere a csoportba. Nem tudom, melyik ez az óvodáskorúhoz tudsz csatlakozni.
Vagy lélekben óvodását. Az óvodáskorúhoz.
Na hát akkor.
Azt akartam kérdezni pont ennek kapcsán, hogy szóba jött az a szó, hogy csoport, szóba került az a szó, hogy csoport, újabban óriási újrafelfedezése van ezeknek a testalapú önismereti módszereknek. Bodywork.
Igen.
Tudom én, kontakttáncnak vannak ilyen improzós vonalai. Neked erről mi a véleményed?
Hát van effektíve táncterápia, tehát aha. Magyarországon a táncterápiának két irányzata is, annak két irányzatának is van iskolája, és biztos vagyok, bár én magam sose vettem részt táncterápiás, nem tudom, csoportban, nem voltam, de ahogyan én dolgozom, abban egyébként szerintem nagyon sok. Tehát ugye mi nagyon sokat dolgozunk személyes élményekkel. Volt, mit tudom én, a Burak című előadásunk, ami a szülés, magát a szülésnek, tehát a vajudásnak és a kitalásnak és a megszületésnek az élményét dolgozza föl négy táncos nővel, akik már szültek. És mi azért nagyon, nagyon erősen, hát a sóvirág maga is. Tehát én úgy közelítettem az Éva auschwitzi élményeihez, nem tudom, az egész próba folyamatot átlengte a testem keresztül való emlékezés, tehát a fizikális érzeteknek a letapadásai, megmaradásai, nyomai, érzetei. És én azt gondolom, hogy ezen keresztül sokkal jobban, vagy nagyon erősen tudsz kapcsolódni a másik emberhez is, mert vannak saját testi, fizikális érzeteid, és hogyha ezek valahogy felszínre tudnak kerülni, akkor az sokszor egy nagyon erős, zsigeri átélését adja a saját fájdalmaidnak, emlékeidnek, stb., meg a másik átélésében is szerintem nagyon tud segíteni. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ezek a módszerek, ezek jók, és nagyon hasznosak, vagy hogy mondjam, tehát
működnek.
Működnek, biztos vagyok benne.
Mit üzennél mondjuk az egy évvel későbbi magadnak, meg az egy évvel későbbi tünetegyüttes, vagy egyes előadásokhoz kapcsoló nézőközönségnek? Mit mondanál most? Most ez egy ilyen időkapszula, tegyük fel.
Most nekik, innen?
Aha. Hát nem magadnak. Minden oké?
Okay? Hát, hogy aggódom az egy év múlvai világér, úgy, ahogy van, magamért is, de a világér.
Nem csak Magyarország.
Nem csak Magyarországról beszélek, abszolút. Tehát én oda jutottam, tudod, hogy én azt gondolom, hogy most már jönnie kell a messiásnak. Én nem vagyok egy hívő ember, hozzáteszem, de azt érzem, hogy akkora baj van azzal, hogy mit tekintünk az emberi élet érték, tehát mit tekintünk értéknek, mire szánunk időt. Magammal is baj van, tehát ezt most nem arra mondom, hogy mindenki mással, de velem nem. Velem is baj van. A kapitalizmus és az szerintem az egy nagyon nagy baj. Tehát az, hogy a pénz vált bizonyos értelemben a fő mozgatórugónká, a hatékonyság, az idő, a nem tudom, a sietés, ennek szörnyű következményei vannak, én azt gondolom, és mit akartam még mondani, bocsánat, ez az egyik.
Ezt üzened, hogy aggódjunk.
Nem, azt nem üzenem, hogy aggódjunk, hanem csak, hogy én most aggódom, hogy fog kinézni egy év múlva a világ.
Aha.
Szóval, hogy...
Na jó, de lehet egy olyan forgatókönyv is, hogy valami csoda folytán a Tünet Együttes is újra aktivizálódik.
Szép, nem tudom. Én nem ez lényeg szerintem. A lényeg az az, hogy önazonosak legyünk, abban minden helyzetben legyünk önazonosak. Ezt érezzük meg, hogy mi van most. Lépjünk kapcsolatba önmagunkkal, lépjünk kapcsolatba a világgal, és valódi kapcsolatba, és próbáljuk azokat a blokkokat, ami ezt megakadályozza, ezeket feloldani. Tehát, hogy igen, én most mit akarok? Most tényleg, igazából. Most mi? Te ki vagy? Nem tudom. Tehát, hogy legyen egy valódi párbeszéd önmagammal és a másikkal.
Remek. Ennél remekebb zárszót el se tudnék képzelni.
Jól van.
Nagyon szépen köszönöm. Szabó Réka volt a vendégünk, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Én Nagy András vagyok. Viszontlátásra!